2,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Óra. Hírek a Szent István Rádióban. A Szent István napi ünnepség sorozat programjait ezúttal is fokozott figyelem övezte Budapesten, amint egy 20 rendezvény helyszínen több százezren fordultak meg 4 nap alatt. Az időjárás sem tántorította el a vendégeket, Európa legnagyobb fény- és tűzijátékát kiemelt érdeklődés kísérte, közölték a szervezők ma az MTI-vel. Azt írták, több mint 100 zenei, kulturális és gasztronómiai program közül válogathatott az idén is a Szent István nap közönség. Magyarország legnagyobb ingyenes fesztiválján fiatalok és idősek egyaránt megtalálhatták a számukra legkedvesebb elfoglaltságot Budapest legszínesebb rendezvény helyszínein, a belvárosban, a budai várban vagy éppen a főváros zöld területein. A közlemény szerint a múlt idéző és a legnépszerűbb hazai zenei előadók mellett berzenészek, komoly zenei formációk, a kortárs irodalom ismert alakjai, történelmi és hagyományőrző társulatok, színészek, a divat és dizájn szakma elismert szereplői, a magyar gasztronómia színe java, interaktív kiállítások, bemutatók, valamint a látványos légiparádé gondoskodott arról, hogy méltó módon emlékezhessünk meg az államalapítás ünnepéről, Magyarország születés napjáról. Sok százmilliós pert vesztette a központi kórház, írja a boom.hu, évekig tartó pereskedés után került pont az ügy végére. Jelentős összeget, a hírek szerint közel 1 milliárd forintot és annak 6 évnyi kamatait kell kifizetnie kártérítésként a MedCenter Kft. Számára, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórháznak és oktató kórháznak a debreceni ítélőtábla jogerős döntése alapján. Az ügy előzményeivel részletesen foglalkozott a bom.hu. Eszerint a felek 2006-ban kötöttek onkológiai betegellátásra vonatkozó 15 évre szóló szolgáltatási szerződést. A társaság azt vállalta, hogy 2 új lineáris gyorsítót és 1 CT-t telepít, azokat üzemelteti és karban tartja. Az ominózus szerződést a MedCenter 2018. április 12. napjával felmondta. A lap úgy tudja, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház vezetése a jogerős döntést követően a végrehajtás felfüggesztését kérte a kúriától, arra hivatkozva, hogy az összeg elvesztése problémákat okozhatna a működésben. Elkezdődött a 23. Vidor Fesztivál pénteken Nyíregyházen, a Vidámság és Derű országos seregszemléje mottóval rendezett, 9 napig tartó kulturális eseményen, világ- és könnyűzenei koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel és színes utcai forgataggal várják a közönséget a nyírségi megyeszékhelyen. A megnyitón Novák Iréna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára elmondta, nem véletlen, hogy az elmúlt 20 évben a Vidor Fesztivál Magyarország közkedvelt és jelentős eseményévé nőtte ki magát. Évről évre fenntartani, erősíteni és tartalommal feltölteni már-már küldetés, fogalmazott a helyettes államtitkár, hozzátette, minőség és szórakoztatás jellemzi ezt a rendezvényt, amely egyedülállónak számít az ország gazdag fesztivál kínálatában. Az Ózdi rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet miatt nyomoz egy 35 és egy 29 éves helyi, illetve egy 38 éves hangonyi férfival szemben. A trió 2024. július 30-át megelőzően Ózdon kereskedett, a tiltott szert fiatalkorúaknak is értékesítették. A két idősebb férfit a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alosztály munkatársai július 30-án fogták el. A rendőrök az autójuk átvizsgálásakor több mint 20 g fehér kristályos anyagot foglaltak le. A nyomozók a 3 dílert gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, illetve később a bíróság le is tartóztatta őket. A vasúti kocsik tetején történt áramütések okait és következményeit mutatja be a MEV ZRT ismeretterjesztő sorozatának legújabb filmje, tájékoztatta a vasúttársaság az MTI-t, ismételten arra figyelmeztetve, szigorúan tilos felmászni a vonat tetejére, a felelőtlen játék akár halálhoz vagy életveszélyes sérülésekhez is vezethet. A közleményben felidézték, a kórházban még mindig küzdenek annak a 15 éves fiúnak az életéért, aki a múlt héten életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, amikor vasútüzemi területen felmászott egy gabonaszállító kocsi tetejére Berettyóújfaluban. Csak a szerencsém múlt, hogy három barátja sérülések nélkül megúszta az életveszélyes játékot. Végül az időjárásról. Vasárnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 33-38 fokra számíthatunk, sok napsütésre van kilátás, de késő délutántól északnyugaton egy hidegfront hatására helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Napközben mérsékelt lesz a légmozgás, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Szent 9. Lajos király. A szenti avatottak között több uralkodót is tisztelünk, mint például Szent István magyar királyt, Szent László királyunkat, Szent Vencelt, Szent Henriket, Szent Ferdinándot és másokat. Közöttük tiszteljük a francia Szent Lajos királyt, aki a Párizstól néhány kilométerre lévő Poissyben született 1214-ben. Édesapja, 8. Lajos király halálakor mindössze 12 éves volt. Édesanyja a mélyen vallásos Szent Blanka, fiából igazi Krisztus követőt akart nevelni, s többek között ezt mondta neki: fiam, inkább lássalak a koporsóban, mint egyetlen halálos bűntől beszennyezetten. Blanka anyai szívének szeretetével ültette el fia lelkében a keresztény kötelességtudatot, lelkiismeretességet és a bűntől való irtózást. De jó lenne, ha a szülők ugyanígy törekednének gyermekeik vallásos nevelésével, és az erényeket ültetnék a szívükbe. Kötelességtudatot, lelkiismeretességet, a bűntől való irtózást. 1226. november 29-én királlyá koronázták Lajost. 1234. május 27-én pedig feleségül vette a 13 éves provánci Margitot, de az esküvőt követően még 6 évig egymástól távol éltek, mert az anyakirályné így akarta. Házasságukban 11 gyermek született. Az ország kormányzását 1236-ban vette át Lajos. Nem sokára leverte harmadik Henrik angol király által szított francia lázadást. 1244-ben súlyos beteg lett, és ekkor fogadalmat tett, hogyha fölgyógyul, keresztes hadjáratot vezet a Szentföldre. Nyílt csatában legyőzte az ellenséget, de mégis a szaracénok fogságába került, s csak nagy váltságdíj ellenében térhetett vissza országába. Magánélete inkább hasonlított egy szerzeteséhez, mint egy királyéhoz. Naponta szentmisén vett részt, és elimádkozta a teljes papi zsolozsmát. Lemondott kedvenc sportjáról, a vadászatról is Istenért. Egyszerűen öltözött, ami akkoriban nem volt divat. Sokat böjtölt, vezeklővet viselt, ostorozta magát. Messzeföldön híres volt türelméről és alázatosságáról, ami általában véve nem mondható az uralkodók többségére. Rajongásig szerette feleségét. Nem ismert fáradtságot, ha a szegényekről volt szó. Még a leprásokat is saját kezével ápolta. Az országban betiltotta a párbajozást. Az eretnekekre és a káromkodókra igen szigorú büntetéseket szabott ki. Pártfogás alá vette mind a két koldulórendet, és támogatta Robert de Sorbont egy katolikus egyetem alapításában, mert később Sorbonról neveztek el. Politikai nagyságát az is bizonyítja, hogy visszaadta Angliának a nagyapja által erőszakkal elvett angol területeket. Ez olyan nagy megbecsülést váltott ki Európában, hogy más uralkodók nézeteltéréseik rendezésénél őt kérték fel a békebíró szerepére. Uralkodás alatt Franciaország egyik legnyugodtabb korszakát élte. Amikor az egyiptomi szultán 1261-ben elfoglalta Palesztina legnagyobb részét, Lajos király keresztes hadjáratot szervezett, és 60 ezer fő sereggel indult a Szentföldön szenvedő keresztények segítségére. Tunisz kapui előtt kolera járvány ütötte fel a fejét, és ezrével haltak meg katonái, majd a fia, és legvégül ő maga is. Utolsó kívánsága az volt, hogy magához vegye a szent útravalót, az oltári szentség Jézust, majd fektessék hamuval hintett zsákra. 1270. augusztus 25-én hunyt el. Lajos a keresztény királyok eszményképe. Sok közös vonást találunk Lajos és Szent László király között. 8. Bonifác pápa avatta szenté 1297. augusztus 11-én. Amiben lehet, kövessük Szent Lajos példáját, a mise imádsága szerint is. Istenünk, te Szent Lajos királyt a földi kormányzás gondjai közül mennyei országot dicsőségébe emelted. Közben járására add, hogy földi feladatainkat úgy teljesítsük, hogy elnyerjük örök országodat.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Nap verse.
Nézem az aratókat. Kevés szabad nap jut a parasztnak, és aratáskor kettős a munka. Langy éj nyomában, forró légárban, sárga kalász a dombsort bevonja. Asszonyok ételt hoznak kosárban, leveses fazék a gyermek kézben. Egymást követve mennek a földre, férfiak várják a délhevében, talpuk alatt a forróság gőzöl, hátukon vastag napsugár éget, lankadnak, a hőt már nem is érzik, és a nyári nap lassan ér véget. Száraz, koravén parasztasszonyok, félszemük ügyel kisgyermekükre, elhullott kalászt szedeget jobbjuk, s rossz kosár billeg balcsuklón csügve. Minden szavukban gond, baj, vesződtség. Elszomorodik mind, aki hallja. Földjük az adót épp csak megtermi, s hulladék jut az éhes gyomorba. Micsoda érdem emelt fel engem? Eperfát, földet sose műveltem, és 300 sí a jövedelmem, és télre is van elég élelmem. Ha meggondolom, szégyellem nagyon. Nyomja a lelkem, el nem felejtem.
Pocsüyi, nézem az aratókat című versét, Avar István mondta el. Pocsüyi a Tang dinasztia korának egyik legismertebb kínai költője, elszegényedett, de művelt családból származott, korai ifjúságától csoda gyereknek tartották, mert 15 éves korában nagy sikerű elbeszélő költeményt írt örökké tartó Búbána címmel. A császári hivatalnoki vizsgát is sikeresen letette, majd a császári könyvtárban kapott állást. 808-ban a Hanlin Akadémia tagja lett, szókimondása miatt hamarosan lefokozták, majd 815-ben távoznia kellett az udvartól egy távoli szecsuáni helyre. Útközben a Yangtze mentén alkalma nyílt találkozni, és egy időt együtt tölteni jó barátjával, Yuan Cheng költővel, Pocsüyi számüzetése alatt elmélyült a taoista és buddhista tanokban. Ebben az időben már Kína szerte ismerték verseit, 819-ben a császár visszahívta az udvarba, majd 822-től 3 éven át Hangzhou kormányzója volt, visszabályozási és gátépítési munkákat irányította a szépségéről híres nyugati tó környékén. Építetett a tavon át egy töltést, ami kellemes sétaútként is szolgált, a ma is fennálló építményt a költőről nevezte el az utókor. 825-ben Szocsúóba helyezték át kormányzónak, majd 836-ban ismét az udvarnál kapott magas hivatalokat. 842-ben visszavonult, utolsó éveit a Xiangshani kolostor környékén, a Longmen barlangok közelében kialakított lakásában töltötte. Magát ekkoriban Xiangshani remetének nevezte, emlékműve ma is megtalálható a közelben. Thank you.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Vercse Márta, a jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt, című sorozatának 7. része, a 20. század jubileumai. A kételkedő Bertalan Nathanael és az Isten fia angyalos létrája, Szent Bertalan augusztus 24-e ünnepére, Vértesajai László jegyzete. A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 7. rész. A két világháború által feldúlt 20. században sor került mind a 4 szentévre, amelyeken az 1950-es jubileum kivételével nagyszámú magyar zarándok csoportok is részt vettek. Különösen jelentős volt az évszázad első jubileuma, amely egybeesett a magyar államalapítás 900. évfordulójával. 13. Leó pápaságának 21. évében 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculum kezdeti bullájával hirdette meg ünnepélyes keretek között az 1900-as szentévet, amely megnyitotta az új évszázadot, a kereszténység 20. évszázadát. Az 1810-ben született pápa bullájában felidézte a 75 évvel azelőtti 1825-ös jubileumot, amelyben 12. Leó pápa mellett szolgálhatott 15 éves kamaszként. Nevét is elődje iránti tiszteletből vette fel. Az új évszázadot megnyitó dokumentumban leszögezte legfőbb törekvését, vagyis hogy a szent év jelentse a kereszténység újjáéledését, valamint kifejezte azt a reményét is, hogy a jubileum a hosszú pápaságának maradandó végső jele lesz. Gioacchino Pecci, 13. Leó, a megváltó Krisztust a 20. század királyának hirdette ki, és ezzel előkészítette a negyed századdal későbbi 1925-ös szentélyben bevezetett Krisztus király ünnepet, amelyet az évközi utolsó vasárnapon tartunk. A pápa felhívást intézett a világ minden tájáról Rómába érkező zarándokokhoz, valamint a világegyetemben szétszórodott keresztényekhez, hogy róják le tiszteletüket Jézus Krisztus, a világ megváltó személye, alakja és küldetése előtt, aki Salus Vita et Resurrectio Nostra, vagyis üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. A szentélyi felhívásnak megfelelően kereszteket, Jézus Krisztus, Szűz Mária és a Szent Háromság tiszteletére szobrokat állítottak fel a világ minden részén. A római szervezőket a pápa azzal bízta meg, hogy a megváltás évszázadainak megfelelően Itália 19 hegycsúcsán állítsanak fel megváltó Krisztust ábrázoló szobrokat, ezzel is kifejezve, hogy ő neki szenteli a 20. századot. Emlékeztetünk rá, hogy 13. Leó pápa nagy elődje, Boldog 9. Pius, Péteri szolgálata idején, akit Szent II. János Pál pápa a 2000. szentében emelt az oltár dicsőségére, az Olaszországban kialakult zavaros politikai helyzet miatt nem lehetett megünnepelni az 1850-es jubileumot. Az 1875-ös szentévet is külső ünnepségek pompa nélkül tartották meg, a szent kapuk megnyitása és bezárása is elmaradt. Ezért az új évszázad elején a jubileum meghirdetése óriási lelkesedést váltott ki, és egy sor olyan kezdeményezéshez vezetett, amelynek célja a keresztény öntudat újbóli felélesztése volt Olaszországban és az egész katolikus világban. Most először az olasz hatóságok feladata volt a zarándokok fogadásának szervezése. Az olasz politikai világban, sőt az uralkodó Savoyai királyi házban is nagyon pozitív hatást váltott ki a közelgő szentév. Ez bizonyítja, hogy a bulla megjelenését követően első Umberto király 1899. szeptember 15-én a megújult olasz parlament előtt mondott beszédében fontos kijelentésekkel hirdette meg a nagy jubileumot. Elismerte, hogy az 1900-as év korszakot jelöl a katolikus világban, és alkalmat ad arra, hogy az ország politikai vezetői érvényre juttassák azokat a vállalásokat, amelyekre elkötelezték magukat az olasz egység megvalósításakor, megerősítve Rómát, az ország fővárosát. Ez volt az első alkalom, hogy a zarándokok fogadásának megszervezése az olasz hatóságokra hárult. A szentélyben kísérletet tettek egy egyház ellenes kongresszus megtartására, de a liberális Róma ígéreteihez híven nem engedélyezte az ezzel kapcsolatos nyilvános demonstrációkat. 13. Leó az utókor megítélése szerint nagyszerű pápa volt, de Péteri szolgálata során az úgynevezett római kérdés, a szentség és az olasz állam viszonya még mindig súlyos teherként nehezedett pápaságára, továbbá mind Olaszországban, mind Európában egyre nagyobb teret hódított az antiklerikalizmus. Erre válaszolva azonban egyre több missziós intézet született ebben az időszakban, lendületet adva az evangélium terjedésének az egész világon. Ezek közé tartozik például a Consolata missziós intézet, a Xaveriánus missziós intézet és a Comboniánus missziós atyák intézete. 13. Leó pápa határozottan elkötelezte magát az összetett társadalmi és szociális kérdések megoldására, ezért a szentévet megelőzően 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű enciklikáját, az első pápai szociális körlevelet, amelynek fő témája a munkás kérdés volt. Ma is gyakran idézett, nagy hatást kiváltó dokumentumában felhívta a figyelmet az emberiség alapvető jogainak és kötelességeinek követelményeire rámutatva, hogy az egyház szociális tanítása állandóan fejlődő tanítás. Az enciklika kapcsán bontakozott ki Olaszországban a kereszténydemokrata mozgalom. A szent évre készülve 1899-ben 13. Leó pápa az egész emberiséget Jézus szentséges szívének szentelte és terjesztette Szent József tiszteletét, akit a családapák és a munkások elé állított példaképnek. 1899. december 31-én éjfélkor megszólaltak a harangok Rómában és az egész világ templomaiban. A zarándokok száma meghaladta 500 000. A 22. jubileum keretében 6 boldoga avatásra kerül sor, valamint a pápa a szente sorába iktatta De La Salle Szent Jánost, a keresztény iskola testvérek alapítóját és Kassai Szent Ritát, akit Umbria gyöngyének nevezett. Magyarországon a szent év egybeesett, a magyarság megkeresztelkedése és az állam alapítás 900. évfordulójával. Ennek a jubileumnak az alkalmából egy ezüstnyeli magyar nemzeti lobogót helyeztek el a lateráni Szent János főszékes egyház falán, a magyar szent koronát Szent Istvánnak adományozó II. Szent Szilveszter pápa síremléke előtt. A korona átadását ábrázoló domborművet 1910-ben avatták fel. A magyar katolikusok 1300 fő szentévi zarándoklatát 13. Leó pápa április 29-én fogadta. 1925-ben a kolosszeumi gyertyás körmenetet a magyar zarándokok vezették be. Az 1925-ös szentében 11. Pius pápa felkívánta hívni a hívek figyelmét a missziók értékes munkájára. Mivel a jubileumra egy olyan időszakban kerül sor, amikor az első világháború visszhangja még nem csendesült le, a pápa arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak a népek közötti békért, ezáltal búcsukat nyerve. Már 1922-ben kiadott enciklikájában annak a reményének adott hangot, hogy a szentében a keresztény egység kézzel fogható jeleként Rómában összegyűlik a világ összes főpásztora. A pápa 1924. május 29-én Urunk mennybe menetelének ünnepén hirdette ki a szentévet Infinita Dei Misericordia kezdetű bullájával. Az egész világra kiterjesztette a meglátogatandó templomok körét, vagyis mindenki lakóhelyén is elnyerhette a teljes búcsú kegyelmét, amennyiben elvégezte az előírt templomlátogatásokat és ájtatosságokat. Mivel a keresztény társadalom helyreállítása 11. Pius egyik elsődleges vágya volt, ennek a következő 3 lényeges feltételét határozta meg: a népek közötti béke, a nem katolikusok visszatérése az egyházba és a Szentföld kérdésének rendezése. A Szent Péter Bazilika Szent Kapuját 11. Pius pápa a hagyománynak megfelelően 1924. december 24-én este karácsony vigíliánya nyitotta meg. Magyar zarándokok is részt vettek a szertartáson, amelyről Zichy János gróf, az Országos Katolikus Szövetség elnöke a következőket írta: magunkba szállás, újjászületés és Rómába zarándoklás. Ez a 3-as jelszó, amelyet a szentély hirdet, és amelyben nekünk, magyar katolikusoknak is ki kell vennünk a részünket. A fény, amely Rómában a Szent Kapu megnyitásakor ragyogott, az egész világot elárasztotta, és egy fényes sugara a magyarokra is leszállott. 1949. május 26-án, Urunk mennybe menetelének ünnepén 12. Pius Jubileum Maximum kezdeti bullájával meghirdette az 1950-es szent évet. November elején Eugenio Pacelli pápa hittételként kihirdette, hogy a boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkivel együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. A bíborosi kollégiumot 12. Pius a katolikus világ egyfajta egyetemes képviseletévé alakította át, nagymértékben csökkentve az olasz jelenlétet és növelve a különböző nemzetekből származó bíborosok számát. Ezt a szent évet tekinthetjük a tömeges vallási turizmus kezdetének. A kormány, amelynek élén Alcide de Gasperi, az olasz kereszténydemokrata párt megalapítója állt, megszervezte a zarándokok millióinak fogadását, akik zarándok kártyát kaptak, amely útlevélként érvényes volt egész Olaszország területén. Mint ismeretes, azokban az években politikai okokból Magyarországról nem lehetett Rómába zarándokolni. A kommunista rezsim által hazaárulással vádolt, tiszteletre méltó Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása életfogytiglani börtönbüntetését töltötte. A híveknek a búcsú elnyeréséhez a magyar püspöki kar által kijelölt 4 templomot kellett felkeresniük, és a kegyelem állapotában a Szentatya szándékára kellett imádkozniuk. Az 1950-es szentév egyik nagy eseménye volt az október végén megrendezett Nemzetközi Mária Kongresszus, amelyen az emigráns papokból megalakították a magyar osztályt élükön Zágoly József elnökkel, a római Szent István ház egyik megteremtőjével és Magyari Gyula titkárral. 6. Pál pápa az 1975-ös szentévet, amelyet 1974. május 23-án Urunk mennybe menetelének ünnepén hirdetett meg Apostolorum Nemina kezdeti bullájával, a kiengesztelődésnek kívánta szentelni. A II. Vatikán zsinat utáni első szentévnek a következő témát adta: megújulás és kiengesztelődés. Ez volt az első jubileum, amelyet világszerte a televízión is közvetítettek. A kitűnően lebonyolított szentévre több millió zarándok érkezett Rómába. A Magyar Nemzeti Zarándoklat szeptember 8-a és 16-a között zajlott. A külön vonattal érkező hívek csoportját Íjas József kalocsai érsek vezette, kísérőik voltak Bánk József egriések, Lékai László és Pataki Kornél apostoli kormányzók, Kereszte Szilárd, Hajdudorogi segédpüspök. A 20. század utolsó szentévének felidézésével eljutottunk a 3. keresztény évezred meghirdetéséhez, amikor Szent II. János Pál pápa Tertio Millennio Adveniente kezdeti apostoli levelében arra buzdította a világ fiataljait, hogy kövessék Krisztus útját. Az egymás követő nemzedékek fáradozzanak azon, hogy Krisztus jelen legyen egészen a világ végezetéig, ugyanis Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Vercse Márta szentévekről szóló sorozatának 7. részét hallották. A kételkedő Bertalan Nátanáél és az Istenfi angyalos étája címmel most hallgassák meg Vértesajai László jegyzetét Szent Bertalan apostol augusztus 24-i ünnepére. A János evangélium első fejezete az ige örök létét bemutató gyönyörű prológusa után az apostoli meghívások sorát tárja elénk. Kimered belőle keresztelő János ujja, ahogy Jézusra mutat és szól: köztetek áll, akit nem ismertek, aki a nyomomba lép, és akinek még a saru szíját sem vagyok méltó megoldani. Valójában a nagy víziójú János evangéliumban a keresztelő meg az Ószövetség prófétájaként mutat rá arra, akit neki kellett bevezetni az ügytörténet immár végső és döntő szakaszába, és azt megtéve éppen ezért kellett kisebbednie, majd kilépnie a sorból, hogy átadja a helyét Isten új népének, amelynek 12 pátriárkáját, a 12 apostolt Jézus éppen ebben a fejezetben gyűjti össze. A keresztelő mellett feltűnik János és András, aki aztán szól testvérének, Péternek. A teremtés rendjét számláló 6 napos műben az Úr találkozik Péter és András városából, a Kafarnaumból való Fülöppel, aki azonnal elmondja ismerősének, Nátanaelnek, hogy megtalálták a Mózes és a próféták jelezte Messiást, a názareti Jézust, József fiát. A Bertalannal azonosított Nátanael azonban szkeptikusan visszakérdez: jöhet-e valami jó Názáretből? Erre a kételkedése Jézus a maga részéről nagy megelőlegezett bizalommal válaszol, így a Nátanael bertalani leértékelőse ő mintegy felmagasztalja a név viselőit, hiszen Nátanael jelentése Isten ajándéka. Ő tehát az az igazi izraelita, akit az Úr már akkor meglátott, mielőtt Fülöp meghívta volna őt a füge falatt. Ez a jézusi felismerés kioldja Nátanael hitét: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Egyik oldalon állt Nathanael Bertalan téves ismerete a Názaretből származó Jézus tekintetével, amivel pontosan szemben áll Jézus jóhiszemű ismerete, amely mégiscsak jónak tartja a nem is egészen jó izraelitát. Ez annyira meglepőt, hogy immár egészen nyíltan kérdezi, honnan ismersz te engem? Ezen a ponton fordul az evangélium, és Jézus mintegy előre föltárja önmagát, hiszen ő lesz az ősi jákobi látomás beteljesítője, mert rajta járnak föl s alá Isten angyalai, de még pontosabban, ő maga lesz az a Betlehemben született názareti Jézus, akit látva az atyát látjuk, és akin keresztül a Szenteste szerezte megváltás árán nekünk is utunk nyílik a mennybe. Nathanael végső soron nem ismerte jól sem önmagát, sem a messiásnak mondott názareti Jézust. De találkozott vele, és ez mindent megváltoztatott benne. De nem is csak benne. Hiszen mindnyájan megkérdezhetjük Nathanael Bertalannal együtt, Uram, honnét ismersz te engem? Mert ahogy az Úr Krisztus ismer engem, az az én igazi valóságom. Az vagyok, és pontosan olyanná kell lennem. Ez a hivatásom kerül, amibe kerül. Bertalannak ez a bőrébe került. Végül is mindegy, csak úgy menjek fel majd egyszer azon a létrán, hogy annak a csúcsán az Úr rám ismerjen. Mert én már láttalak téged. A kételkedő Bertalan Nathanael és az Isten fia angyalos létrája címmel Vértesajai László jegyzetét hallották Szent Bertalan apostol augusztus 24-i ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!